ezek a számok, amikről beszélünk, ezek egy viszonylagos visszaesést jelentenek. Nyilván abszolút visszaesésről is beszélhetünk, vagy önmagukhoz mért visszaesésről, de alapvetően nem az történt, hogy akkor nyomorba dőlt az Egyesült Királyság társa. Magyarország esetében ez azért sokkal valószínűbb. Hát látszik, hogy mi még az EU-n belül is össze-vissza tudjuk magunkat zúzni 5-10 évente. Mi lenne, hogyha teljesen elvesztenénk az Európai Uniós támogatásokat? Mi lenne, hogyha nem élveznénk ezt a piacot?
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist hétvégi különkiadása, én Forrás Dávid vagyok, a műsor szerkesztője. Felemásan indul az év a magyar gazdaságban, mint az év elején uralkodó, alapvetően pozitív, de azért óvatos hangulatot, egyfajta kivárás váltaná fel, miközben a nemzetközi környezet, főleg a főbb tőkepiacokon egész pozitívnak mondható. Nemrég elemzést közölt a Portfolión a Brexit tanulságairól Jaksit György közgazdász, a Concord alapítója, igazgatósági elnöke, akit ezt kihasználva meghívtunk a checklistbe, hogy részben erről a témáról, nagyobb részt viszont hazai gazdasági folyamatokról, üzleti klímáról, valamint a globális pénzügyi környezetről kérdezzünk. A szakember itt is van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket.
Köszönöm a meghívást.
Kezdjük alapvetően a magyar makrogazdasági pályával, illetve a magyar cégek, magyar üzleti ökoszisztéma működési környezet. Ugye Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a héten arról beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó című rendezvényen, hogy az idei év legfontosabb gazdasági kihívásai közé tartozik a fogyasztás helyreállítása, a belgazdaság újraindítása, exportaktivitás fenntartása, növelése és a munkaerőpiac aktivitásának felpörgetése, hitelpiac helyreállítása. Így mit gondol erről a helyzetértékelésről? Ugye szerdán vesszük fel ezt az interjút, ma reggel kijöttek nem túl bíztató kiskereskedelmi, illetve iparadatok, a munkaerő kapcsán úgy nehéz látni, hogy hova lehet tovább feszíteni még a helyzetet, tehát mit gondol erről az egész helyzetértékelésről?
Nincs könnyű helyzetben ma a magyar gazdaságpolitika, hiszen korábbi évek hibáit kell valahogy rövid távon kezelni. Ebből az elszabaduló és világviszonylatban is rekordernek számító infláció letörése volt egyértelműen az elmúlt két évnek a legfontosabb célja. Ez a munka egyébként még nincs befejezve. Nyilván akkor a jegybanki kamatláb se itt lenne, hogyha hátradőlhetnénk, de a csata nagy része az remélhetőleg nyerésre áll. De ennek volt egy nagyon komoly reálgazdasági áldozata, ami már most látszik, ugye a tavalyi évnek a visszaesésében. Gyakorlatilag a magyar gazdaság másfél éves stagnál, bárhonnan is vizsgáljuk, tehát ez több is, mint a tavalyi év. Annak ellenére stagnál, hogy a 21-22-es év a maga választási költségvetésével, a 20-21-es év a maga járványra adott gazdaságpolitikai keresletélénkítő válaszával azért nagyon komoly ellensúlyt jelentett az antiinflációs lépéseknek. Ennek az eredője az a másfél éves stagnálás, amit az előbb említettem. A remény nyilván az, és azt gondolom, hogy ez reális feltevés, hogy a recesszióból kimászunk nagy nehezen az idei év folyamán. Ugye már tavaly évben voltak enyhe kis fénycsíkok a sötét alagút végefele nézve, illetve hogy folytatódik a dezinflációs folyamat. Nyilván a folytatása nem azt értem, hogy 3% alá fog menni az infláció, ami ugye a folytatása lenne az eddigi trendnek, sőt inkább azt gondolom az elemzők konszenzusa az, hogy lesz egy visszaerősödés az inflációban, tehát azért nem azok a nagyon jó év per év számok, amiket ugye a bázis is segített, fognak tovább javulni, hanem egy enyhe, és reméljük, hogy csak átmeneti visszaerősödés lesz az inflációs adatokban. A kormány nyilván megpróbálja valahogy a visszaeső keresletet feltámasztani, és valamilyen formában életet lehelni a lakossági fogyasztásba, ahol lehet a beruházásokba. Ez nem lesz egy könnyű feladat, és a másik probléma, és szerintem fontos, hogy majd beszéljünk hosszabb távú kérdésekről, ne csak arról, hogy idén vagy tavaly mi volt. A másik probléma az nyilván az, hogy mi az, ami ezek közül a lépések közül tartós gazdasági növekedést és tartós egyensúlyi gazdasági növekedést tud az évtized hátralévő részére létrehozni, és ez egy még nehezebb feladat.
Hamarosan kérdezném közép és hosszú távról is, de még ez megragadta a figyelmemet, hogy arról beszélt, hogy valószínűleg a lakossági fogyasztást meg fogja próbálni a kormány beindítani, illetve ugye beruházásokat, vállalathitelezést is meg fogja próbálni stimulálni. Ennek nincs egy olyan kockázata, hogy akkor gyakorlatilag az inflációt azt megint elódítja.
Hát ez a mértékektől és a választott eljárásoktól, módszerektől függ. Én azt gondolom, hogy enyhe pozitív stimulust lehet úgy adni, hogy annak a rövid távú hatása az ne egy újabb inflációs, ha nem is akkora, mint az elmúlt két évben, de egy érezhetően újabb inflációs sok legyen. Valamint a másik problémánk nyilván az a pénzügyi egyensúly, a másik két eleme a fizetési mérleg és a költségvetési mérleg. Ebben ugye a fizetési mérleg jelentős javulását két tényező okozta, egyrészt az, hogy megúsztuk legalábbis eddig az energiakrízist, vagy ki mászott belőle Európa és így Magyarország is, a másik pedig a visszaeső kereslet, ami egyértelműen javított a külső egyensúlyt. Amiben kritikusabb a jelenlegi helyzet, az egyértelműen a költségvetés, ami jól láthatóan messze nagyobb deficittel működik, mint a múltra visszanézve többszörösen módosított költségvetési célok, illetve előre nézve az idei célt a napokban emelte meg a kormány. Meglepő módon a fölé, mint ahol az elemzői konszenzus volt, tehát ez se túl szívetmelengető. Nincsenek nagyon tartalékok a költségvetésben, tehát csak olyan stimulus képzelhető el, ami nem jelent azonnali terhet a költségvetésre, hiszen akkor további mínuszokkal kell számolni. Ezeknek az eszközöknek a köre nyilván korlátozott, de azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, hogy a kormány körül járja ezt a témát, és az adott, és most már jól látható, nem könnyű kereteken belül, amit tud, megtesz.
És akkor ön is azon közgazdászok közé tartozik, akik ortodoxan tekintenek a elsődleges egyenleg hiányára, ugye itt kialakult egy olyan típusú diskurzus, hogy lehet, hogy még ezt a 3%-os hiánycélt is lejjebb kéne nyomni, és alapvetően egyensúlyi költségvetésre kéne törekednie a magyar fiskális politikának.
Én szerintem egyik évről a másikra ezeknek a kérdéseknek nincs akkora súlya, feltéve, hogy finanszírozható a magyar államadósság, és nem vezet akár a forint jelentős romlásához, amit 22-ben volt szerencsénk megtapasztalni, vagy más a gazdaságot nagymértékben negatívan érintő folyamatot. Hosszabb távon én abszolút azok közé tartozom, akik abban hisznek, hogy a minél kisebb kilengésekkel működtetett gazdaságpolitika, minél kevesebb olyan innovációval működő gazdaságpolitika, amely bizonyítatlan, tehát nem hiszem, hogy Magyarország abban a helyzetben van, hogy további kísérletezés történjen több mint 9 millió ember életével, tehát meg kéne próbálni visszatérni a tankönyvekhez, azért abban nem butaságok vannak. Nyilván ez olyan, mint egy receptkönyv, hogy hozzá kell adni a magyar ízeket, a magyar sajátosságokat, a kornak a sajátosságait, de azért alapvetően az, amit a közgazdasági tankönyvek alapvetéseinek tartunk, azok továbbra is igazak. Ez tulajdonképpen egy jó hír.
Igen. Rá is térnék valamennyire a középtávra, ugye szintén Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy új versenyképességi csomagról is beszélt ezen a gazdasági évnyitó rendezvényen. Itt ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez csak néhány hét múlva fogja a kormányzat nyilvánosságra hozni, de ön szerint vannak-e olyan quick fixek, vagy olyan azonnali cselekvési lehetőségek, amik középtávon versenyképesebbé tehetnék Magyarországot?
Hát sajnos nincsenek quick fixek, ennél sokkal jobb helyzetben sincsenek quick fixek. Ugye a quick fixek általában a szélsőséges, kritikus, válságos helyzetekben vannak, amikor megy a favágás. Most azért hála Istennek már ebből a korszakból kijöttünk, ez inkább az elmúlt pár évre jellemző. Most így gyorsan pörgettem a fejembe, hogy mi lehet talán az, ami viszonylag gyorsan hoz változást. Szerintem a befektetői, beruházói, lakossági bizalom visszanyerése az a legfontosabb, és arra nem kell éveket vagy évtizedeket várni. Majd mindjárt mondom, hogy mi az, amire viszont igen. Tehát itt nem kell évtizedeket várni, itt az a fontos, hogy holnaptól egy nagyon konzisztens kommunikáció történjen, és itt a konzisztencia nem csak időben legyen meg a kommunikációban, hanem a cselekvésekkel is meglegyen a konzisztencia, mert itt bizony elég magas inkonzisztenciáról beszéltünk, ha visszatekintünk. Én azt gondolom, hogy a szakmánkban van egy olyan, a tőkepiaci szakmánkban, szakmában egy olyan mondás, hogy a befektetők memóriája rövid, és ez ugye kicsit cinikusan hangzik, de ezt ki kéne használni a minden gazdaságpolitikusnak. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, vagy úgy fogalmazhatom meg ezt, hogy a piaci szereplők megbocsátóak. Tehát azért, mert az embernek a pszichológiája úgy működik, hogy nagyon-nagyon szeretne hinni a jobb verziókba, még a depressziósok is, vagy a realisták, mint én. És ebből fakad az, hogy ha heteken, hónapokon keresztül van egy konzisztens forgatókönyv, amit a magyar gazdaság politika követ, és ez összhangban van a kommunikáció, a cselekvés és az eredmények azzal, amit ettől a piac vár, akkor a piac nagyon-nagyon gyorsan fog reagálni, ez meg fog mutatkozni a kamatokban, meg fog mutatkozni a forint stabilitásában, ezt most nem a szintjére mondom, az egy másik vita kérdése, és meg fog mutatkozni nyilván a lakossági fogyasztásban, a beruházási döntésekben, nyilván vannak azonnali hatások, és vannak elhúzódóak, a beruházások az egy hosszabb távú műfaj, lakossági fogyasztás rövidebb távú, és még az előző kérdéshez visszakanyarodva, anélkül, hogy bármilyen költségvetési stimulus vagy egyéb hatás megjelenne, már önmagában az, hogy a visszaesett infláció és a korábbi magas megállapodott bér növelés hatására ugye végre az elmúlt hónapokban reál bérnövekedésről, reál keresett növekedésről beszéltünk, és ez az egyik alapja annak, hogy a lakossági fogyasztás visszatérjen, elkezdjen a közelébe kerülni a korábbi trendjének, mert sajnos attól nagyon messze estünk.
És akkor mi az, amire szükség van, de rövid távon nem lehet megoldani?
Hát a magyar gazdaságnak az alapvető problémája, itt nem győzöm elégszer elmondani, lehet, hogy már az unalomig fogom ismételni, hogy nem csak növekedni kell tudni, hanem azt egyensúlyi, lehetőleg minél kisebb kilengésekkel kell megtenni. Ugye a mi szakmánknak a krédója az a kockázathozam összefüggés, nem mindegy, hogy milyen hozamot, milyen kockázattal érünk el. Ez makrogazdaságra lefordítva azt jelenti, hogy ha nagy kilengésekkel produkálunk valamilyen növekedést, az sokkal kisebb értékkel bír a gazdaság számára, ráadásul komoly kockázatokat hordoz a jövő nézve, mint hogyha ugyanazt a növekedést alacsonyabb kilengésekkel érjük el. Ránézve az elmúlt évtizedekre, a magyar makrogazdaságra alapvetően az jellemző, hogy a régió egyik legkiszámíthatatlanabb képét mutatta fel, tehát a legnagyobb kilengéseket a válságba, a legnagyobb pofára eséseket hoztuk, kivétel nélkül szinte mindig. Tehát először is ezeket a fajta ilyen vadhajtásokat le kéne nyesegetni, ezeket a gazdaságpolitika okozza, félreértés ne essék, hiszen a válság ugyanúgy megtalálják a versenytársainkat, a környezetünket, a háború az itt a szomszédban, minden kelet-európai országot érint, nyilván nem ugyanúgy, de alapvetően hasonlóan. Tehát ezeket le kell nyesegetni. A másik azt megvizsgálni, hogy mit lehet az adott stabil növekedés mellett a lehető leginkább elérni növekedési rátában, és itt GDP-ről beszélek, de nagyon fontos, és most már hála Istennek erről például ma reggel is a portfőn volt cikk, amely arról szólt, hogy ne csak a GDP-ről beszéljünk, hanem nemzeti jövedelemről, és ne csak a nemzeti jövedelemről, hanem annak az összetételéről, stb. Erre talán még lehet, hogy vissza fogunk térni. Na most a növekedés ez egy roppant egyszerű feladvány, ugye a GDP úgy néz ki, hogy valahány ember szorozva a termelékenységgel. Ha nem tudunk több embert beállítani, hogy dolgozzon és termelje a GDP-t, akkor bizony a termelékenységet kell növelni. Több embert, a magyar munkaerő kínálatot nézve nem tudunk beállítani, tehát egyetlen egy forrásunk van, ami egy külső forrás, az a migráció. Ez zajlik minden ellenkező híresztéssel ellentétben, és hogyha azok a nagy kelet-ázsiai beruházások megvalósulnak, amelyekről szó van, akkor ez jelentősen fel fog gyorsulni, ráadásul az ország olyan részeiben is, ahol eddig valóban még csak hírből se ismertek külföldi munkavállalót. És ennek lesz társadalmi és egyéb hatása, tehát a migráció a megoldás, hogyha akarjuk növelni a munkaerőkínálatot, az a kérdés, hogy erre az ország fel van-e készülve, a szó minden értelemben. A másik a termelékenység. Termelékenységnek vannak technikai, technológiai paraméterei, ezek az egyszerűek, Magyarország ugyanúgy hozzáfér ezekhez a paraméterekhez, mint bárki más, nyilván ez pénzbe kerül, de ha ezt okosan csináljuk, ez a lehető legjobb elköltése a pénznek. Ennél szinte csak rosszabbakat tudok mondani az elmúlt pár évtizedből. Mi az, ami szerintem a fejfájást kell, hogy okozza mindenkinek, hogy a másik legfontosabb paraméter az a humán erőforrás. A humán erőforrásról számszerűleg beszéltem az előző komponens kapcsán, minőségileg pedig két meghatározó tényezője van, az egészség, másik pedig az oktatás. Miért? Ugye, hogyha egy jobban működő egészségügyünk van, egy tudatosabban élő társadalmunk, akkor kevesebben fognak betegek lenni, többen termelik a GDP-t, hosszabb ideig fognak egészségben élni, és hosszabb ideig fognak összességében élni. Magyarország az egyik legrosszabb mortalitási és gyógyítási megelőzési statisztikával rendelkezik az Európai Unióban és az OECD országok között, sőt sajnos számos fejletlenebb fejlődő országnál is. Ez egy nagyon súlyos probléma. Ez magyarázza részben például a számszerű problémát, hogy miért olyan a munkaerő kínálata milyen. És most itt ebben ne is menjünk bele, hogy mentális egészség és az hogyan kapcsolódik össze kultúrával, oktatással, stb. Nem átugranék az oktatásra. Nem kérdés, hogy képzettebb munkaerővel magasabb hozzáadott értéket termelő társadalmat és gazdaságot létrehozni, ez axiomatikus. Ebből a szempontból azok az eredmények, amiket az oktatás működéséről, az oktatás helyzetéről, a működésnek a kondícióiról tudunk, látunk, és hogy ebbe igazából lényegi áttörés nem várható a következő években, ez elég elszomorító, és emiatt Magyarország, hogyha most egy gyors összegzést kell mondanom, a hosszú távú tényezőket tekintve, nem annyira a közepes jövedelem csapdájában, hanem a közepes és ingadozó növekedés csapdájában van, és ebből nem tud kimászni több mint 3 évtizede. 2000 és 2010 között a magyar gazdaság 2,5%-kal nőtt átlagosan bruttó hazai termék reálértékét nézve. 2010 és 2020 között 2,8%-kal úgy, hogy a világtörténelem szinte soha nem látott kellemes globális gazdasági kondíciói között voltunk, befolyt 50 milliárd eurónyi támogatás, és a korábbi 20 milliárd euró a beruházásokon keresztül ekkor kezdte kifejteni igazán a hatását. Alacsony infláció, alacsony kamatok, nagyon kedvező környezet. Ez plusz 0,3%-ot hozott. A 2020-as évek nem lesz ilyen kedvező, ezt már most látjuk. Lassan letelik az első fele, járvány, háború és masszív gazdaságpolitikai hibák sorozata miatt elment az első fél évtized, és nem fognak csodák történni 2025 és 30 között sem.
Tehát akkor, hogyha jól értelmezem, akkor gyakorlatilag a középtávú felzárkózáshoz egyfajta szemléletváltásra lenne szükség, hogy sokkal inkább a minőségre tegyük a hangsúlyt, mind a gazdaság összetétele, termelékenysége, jövedelem termelőképessége, mind a munkaerő tekintetében. Ön látja ennek a jeleit, vagy az egy ilyen teljes paradigmaváltásra lenne szükség a gazdaságpolitika részéről?
Én annak nem látom a jeleit, hogy a két fő humán erőforrás állományt, minőséget, képzettséget meghatározó csoport, amiről az előbb beszéltünk, az bármiféle lényegi változásnak nézne elébe. Ha most elkezdenénk ezekkel komolyan foglalkozni, akkor az oktatásban 20-30 év múlva látnánk az eredményét, hiszen ki kell egy komplett generációt nevelni ahhoz, hogy ez érezhető legyen. Kulturálisan már sokkal hamarabb éreznénk az eredményét. Az egészségügyben azt gondolom, hogy vannak alacsonyan lógó gyümölcsök, amiket lehet szedni, illetve az egészségügyben gyorsabb az eredmények elérése. Tehát, hogyha kevesebben halnak meg, hosszabb a munkában töltött évek száma, az azt jelenti, hogy egy évtizeden belül itt már mérhető eredmények vannak. Mi a probléma? Sehol a világon senki nem mer hozzányúlni az egészségügy lényegi problémáihoz, egyrészt mert nem fekete-fehér, hogy mit kell csinálni, másrészt politikai szempontból öngyilkosság, tehát itt se fog semmi történni.
Térjünk vissza egy kicsit akkor a bizalomhoz. Itt alapvetően két aspektus szeretnék még megvizsgálni. Ugye a pénzügyminiszter Varga Mihály szintén ezen a gazdasági évnyitó rendezvényen egyfelől ugye üdvözölte, hogy csökkentek az állampapírhozamok, és azt sürgette, hogy az államnak nagyobb mértékben kéne építenie a stabilabb lakossági állampapír vásárlásra, ami egyfajta ilyen bizalmat várna el a lakosságtól. Ugye az EU-ban már így is élmezőnyben vagyunk a tekintetben, hogy mekkora része van az államadósságnak magánszemélyeknél. Ön szerint ez nem hordozna kiszámítható hatósági kockázatokat, vagy pont finanszírozási extra költségeket, hogyha ezt még jobban megemelnénk, itt konkrétan arra gondolok, ugye, hogy gyakorlatilag a PMAP-ot sokan folyószámlának használták, és arról is sok tanulmány született, hogy ugye a lakosság a legdrágább hitelező.
Azzal kezdeném, hogy tőkepiacon működő szakemberként az fontos látni, hogy a magyar gazdaságpolitika, gazdasági irányítás legprofesszionálisabb részei közé tartozik az államadósság kezelés. Ez így van évtizedek óta. És ez nagyon fontos, hiszen ez az egyik leggyengébb pontja a magyar gazdaságnak. Nem véletlen, hogy ide komoly szakértelem csoportosult tényleg nagyon régóta, mert ez életbevágó. És az ország tulajdonképpen, ha visszagondolunk a 80-as évek második feléig, háromszor került abba a helyzetbe, hogy IMF segítségre szorult. Ez azért még fejlődő országok között is egy komoly teljesítmény. Én azzal szoktam viccelődni, hogy a gazdaságpolitika nem egy nagyon bonyolult szakma, egyetlen egy telefonszámot kell ismerni, ez az IMF-é. De hát jó lenne, hogyha nem ezt kellene mondjuk, hanem arról számolhatnánk be, hogy Magyarország valóban megpróbál rátérni egy tartós egyensúlyi növekedési pályára. Na most az elmondottakból következően, anélkül, hogy nagyon pessimisták lennénk, látszik, hogy itt nagy csodák rövid távon nem tudnak történni, és ráadásul még a nagy csodákhoz szükséges politikai elkötelezettség sem egyértelmű. Én azt szoktam mondani, hogy én könnyű helyzetben vagyok, én csak egy közgazdász vagyok, tehát én elmondhatom, hogy szerintem mi a valóság, és arra elmondhatom, hogy milyen válaszokat lehet adni. De nem vagyok naív, tudom, hogy a politika egy sokkal komplexebb műfaj. És Magyarországnak azt gondolom, hogy az a politikai helyzet, ami egyre inkább uralkodó a világon, vagyis hogy kiéleződnek a társadalmi csoportok, politikai hitvallások, politikai pártok mögötti választói csoportok közötti feszültségek, és tulajdonképpen a társadalmi elit legyen az gazdasági vagy politikai az az érdeke, hogy ez szítsa, és ennek van egy nagyon egyértelmű történelmi determinációja, ez sajnos még kevésbé abba az irányba mutat, hogy jöhet valamilyen fajta társadalmi kiegyezés, megnyugvás, egymásra találás. Ugye Kornai János az élete vége felé a legtöbbet a bizalom kérdésével foglalkozott, és annak a szerepével a gazdaságban, gazdasági irányításban. Nem véletlenül, valószínűleg ezt is nagyon helyesen látta előre, hogy a 21. századnak az első évtizedeiben egy meghatározó probléma lesz, hogy a társadalmi politikai feszültségek hogyan fogják eltéríteni az országokat a lehetséges fejlődési pályájukról.
Ez a bizalomhoz kapcsolódik részben az az elemzés is, amit nemrég közölt a portfólión a Brexit tanulságairól. Ugye ott volt egy olyan üzenet, vagy egy olyan lózung, amit eladtak a brit választóknak, hogy ha kilépnek az EU-ból, akkor ugye jobb kereskedelmi szerződéseket fognak kötni a világgal, felpörög a külkereskedelem, ez ugye húzza magával a gazdaságot. Ez mennyire jött be, ennyi idő elteltével, van-e már valamilyen mérleg, amit vonhatunk?
Igen, egyrészt van egy elég jól látható és elég egyértelmű mérleg, ráadásul elég jól előrejelezhető mérleg. Akkor is jól látható volt nyilván azok számára, akik jobban ismerik a brit és az európai, illetve a világgazdaság működését, hogy azok az ígéretek, lózungok, ahogy ön említette, amelyekkel a Brexit párti politikusok és egyéb szereplők kampányoltak, azok a nyílt színi hazugságok kategóriájába estek az esetek többségében. Ez mára sajnos a britek szempontjából sajnos, de egyébként Európának sem lényegtelen, sőt, az élet fényesen igazolta. Mik a legfőbb megállapítások? Egyrészt már az előrejelzések, most a visszatekintő becslések, hiszen ezt nagyon nehéz forint fillére vagy fontra kiszámolni, azt mondják, hogy a lehetséges növekedési pályához képest az, amit végül befutott az elmúlt szűk évtizedben a brit gazdaság, az valahol 4-8% közötti reálgazdasági veszteséget jelent, de például a Cambridge Economics-nak az becslése, amit szintén idézek, az 10%-ról beszél. Ugye egy másik megközelítés, hogy összehasonlítjuk, hogy mi történt máshol a világon. A brit gazdaság 2016 óta, ami nem a Brexit volt, még csak a népszavazás, de a Brexit hatásai jól mérhetőek szinte minden grafikonra ránézve már 16-tól. Tehát ebben az időszakban 4%-kal növekedett, az Európai Unió, ami szintén nem a robusztus növekedésről híres, 8%-kal, az Egyesült Államok gazdasága 15%-kal. Tehát nem kell ökonometriával foglalkozni, és napokig számítógépeket futtatni, az ember rájön, hogy ez nem volt jó üzlet. tovább menve, ami ennek egy fontos magyarázó tényezője, a külkereskedelem, ami talán az egyik legfontosabb része minden integrációnak, így az európainak is. 15-20%-kal esett vissza az Egyesült Királyság külkereskedelme. Ugyanakkor ez fontos árnyaltan nézni, hiszen nem csak az EU vonatkozásában, hanem a világ más részeivel is. Tehát nem csak, hogy az nem igaz, hogy nem lesz egy komoly negatív hatása a Brexitnek az Európai Unióval folytatott külkereskedelembe, de feltételezhető, hogy a Brexit hatásai közé tartozik az is, hogy a világ fennmaradó részével is csökkent. És ez az, ami már a legsúlyosabb csapás, hiszen az egyik érv külgazdasági szempontból a Brexit mellett az volt, hogy nem baj, hogyha lesznek veszteségek, bár ugye az ígéret az volt, hogy nagyon jó szerződést fogunk kötni, hát ezt senki nem gondolhatta komolyan. Tehát nagyon jó szerződést fogunk kötni, de még ezen túl is növelni fogjuk a különböző szabadkereskedelmi megállapodások, vámmegállapodások révén világ fennmaradó részével kereskedelmet. Gyakorlatilag egyetlen egy lényegi megállapodást se tudtak összehozni 2016 óta, ami kézenfekvő lenne, hiszen egy egykori angol gyarmatról beszélünk, Indiával nem jött létre ilyen megállapodás, ahol gyakorlatilag a hivatalos nyelv az esetek többségében maga az angol, ahol ott maradt a gyarmati időkből egy angol közigazgatási rendszer, van egy eleve angol szász, mondjuk úgy, hogy affinitása a társadalom azon részének, amely kultúrában, politikában, gazdaságban meghatározó. A leggazdagabb indiaiaknak Londonban vannak házaik, és nagyon jelentős európai, brit és egyéb kitettségük van. Tehát, hogyha ez se, akkor mi, és hol találunk még ilyen a jövőbe mutató méretű partnert, mint például India. Ausztráliában valami minimális megállapodás létrejött, gyakorlatilag nincs jelentősége. Tehát teljes pofára esés. Migráció. Ahogy Magyarországnál elmondtam, és ahogy elmondanám az EU-nál, és ami tényszerűen igazolt az Egyesült Államoknál, öregedő demográfiák esetén szűkülő munkaerőkínálat mellett sajnos nem tudunk klónozni munkaerőt, az máshonnan tud csak bejönni. Ugye Magyarország az élő példa, hogy az egy illúzió, hogy bármilyen mesterséges eszközzel legyen az pénzügyi vagy egyéb, nem fogjuk tudni növelni a születések számát, mert ezek nem évről évre változó dolgok, ezek évtizedeken át rendszerűen alakuló dolgok, és minél gazdagabb egy társadalom, annál kevésbé van hajlandóság a gyerekszülésre, a gyerekfelnevelésére. Ezzel a britek egyébként viszonylag a leghamarabb néztek szembe, hiszen egy egykori gyarmatbirodalomról beszélünk, számukra kézenfekvő volt, hogy ha máshonnan nem az egykori gyarmatokról, két tárt karokkal várják a munkaerőt, és nem csak alacsony képzettségű munkaerőről beszélünk, hogyha megnézzük, hogy a politikai és a gazdasági vezetés fontos pozícióiban kikülnek, azok ma már nem angol, protestáns, fehérbőrű, egykori nemesek vagy mai nemesek, hanem nagyon-nagyon sok az egykori gyarmatokról beérkező, és nagyon komoly tudással rendelkező, tehát első generációs vagy másik generációs bevándorló. Tehát nem szabad alábecsülni ennek az elmúlt évtizedekbeli migrációnak hatását, és különösen nem szabad alábecsülni az Európai Unióból és az Európai Unióval megvalósuló, hiszen ez egy kétirányú utca, migráció hatását. Gondoljunk csak szűke pátriánkra, Kelet-Európára, hogy hányan dolgoznak kelet-európaiak, úgy, hogy ma már akár letelepedtek, lakásuk van, tehát nem jönnek, mennek. Ez a migráció megfordult, tehát kifelé migráció van, amióta megtörtént a népszavazás, illetve megtörtént a kiválás az Európai Unióból. Nagyon komoly munkaerőpiaci problémákhoz vezet, és visszatérek oda, amit mondtam, hogy a GDP egy egyszerű szorzat, valahány ember szorozva a termékenység. A valahány emberrel nagyon komoly problémája van már most a brit gazdaságnak, és egy szintén öregedő demográfia ezt tovább fogja mélyíteni. Harmadik, a gazdasági döntések, a bizonytalanságra hivatkozók száma a vállalati felmérésekben drasztikusan megnőtt 2016 óta, a legutóbbi felmérések, ezt évről évre figyeli a Bank of England és két egyetemnek a közös projektje. A legfrissebb felmérés az elmúlt évből, a válaszadók 90%-a a Brexitet megnevezte, mint bizonytalansági tényezőt, ami negatívan befolyásolja a beruházási befektetési döntéseket, ez korábban 25% volt a népszavazás előtt. Azoknak a száma, akik legelső helyen említik mint negatív hatást a Brexitet, az 25%-ra ment föl egy nagyon alacsony mértékről. Tehát visszatérve egy korábbi részére a beszélgetésnek, a bizalom, ami összezúzódott, tehát itt nincs mit finomkodni a Brexit hatására, és ennek még messze nem vagyunk a végén, ennek még további negatív hatása lesz. És hát ugye ne térjünk el nagyon a szakmánktól, illetve amivel a portfólió is sokat foglalkozik, tőkepiacok, devizák, hogyha ránézzünk a FTSE 100 indexre, nagyjából 2017-es szintjén van. Közben azért a világ más részein elég komoly tőzsdei fellendülés volt. A német gazdaság sem mondhatja el magáról, hogy a legkiválóbb évtizedét futja, de azért a DAX index 30%-kal magasabban van euróban, és akkor most jön a következő dolog, hogy közben a font 11%-kal értékelődött le az euróhoz és a dollárhoz képest is. Tehát amikor a FTSE-t hasonlítjuk az S&P-hez, Dow Jones-hoz, DAX-hoz, más indexekhez, akkor tegyünk hozzá 11%-ot a mínuszokhoz.
Igen, azt gondolom, hogy a valuta leértékelődésre könnyű a jelenlegi helyzetünkben rácsatlakozni. Erre azért nem szeretnék annyira sokat beszélni, mert ugye szerda van, hétvégén megy ki az adás, tehát hogy igazából nem annyira látjuk, hogy mi történik még addig, viszont elemzői konszenzus, hogy a közbeszédben a racionálisnál mindenképpen többször merül fel mostanában a hugzit. Azért ezeknek a folyamatoknak a szintéziséből mire tud következtetni, hogy milyen világ várna Magyarországra, hogyha ha tényleg kilépnénk az EU-ból?
Hát egyrészt az a kérdés, hogy szemben az Egyesült Királysággal milyen politikai-gazdasági realitása van a kilépésnek. Azt szerintem az Európai Unió is látja, hogy nem csak a brit politika hibázott óriásit, amikor rálépett a Brexit útjára, de valószínűleg az európai politika is próbálhatott volna aktívabb lenni. Nem biztos, hogy bármiféle hatása lett volna, de egy picit felvárról vette az európai politika is. Abba a hibába beleesett szerintem a mainstream európai gondolkodás, hogy úgyse lesz Brexit, hát ez egy hülyeség. Mint megtudtuk, a hülyeség is bekövetkezhet, és bizony ennek az Európai Unióra nézve is van káros hatása, hát azért a brit a világ 10 legnagyobb gazdasága közül az egyik, tehát nem lényegtelen, hogy egy uniónak a tagja vagy nem a tagja. Magyarország ebből a szempontból ugye más részben egy sokkal kisebb gazdaságról beszélünk, az unión belül egy sokkal kisebb jelentőségű gazdaságról vagy tagról. Az viszont egy másik kérdés, hogy még hány exitet engedhet meg magának az Európai Unió, mielőtt gyakorlatilag teljesen felszámolja önmagát. Most persze ennek a realitás, ennek tényleg nagyon alacsony a realitása, legalábbis ebben a pillanatban. Tehát azért a következő exitálással kapcsolatban az Európai Uniónak nagyon-nagyon-nagyon más lesz a viszonya a szó minden értelmében. Tehát ezért mondom, hogy ez egy politikai kérdés is, nem csak az adott ország politikájának a komplexitásáról beszélünk ebben a kérdésben, hanem az EU ehhez való viszonyának, és az ehhez kapcsolódó lehetőségeinek, hogy egy kicsit aktívabb legyen, mint a Brexit esetében. Ugye a másik a gazdasági. A britek az összes elmondott problémájuk ellenére, épp a hétvégén voltam ott, köszönik szépen, jól vannak. És ők jól voltak azelőtt is, mielőtt beléptek az Európai Unióba, az alatt is, és most is. Tehát, hogy ezek a számok, amikről beszélünk, ezek egy viszonylagos visszaesést jelentenek. Nyilván abszolút visszaesésről is beszélhetünk, vagy önmagukhoz mért visszaesésről, de alapvetően nem az történt, hogy akkor nyomorba dőlt az Egyesült Királyság társa. Magyarország esetében ez azért sokkal valószínűbb. Hát látszik, hogy mi még az EU-n belül is össze-vissza tudjuk magunkat zúzni 5-10 évente. Mi lenne, hogyha teljesen elvesztenénk az Európai Uniós támogatásokat? Mi lenne, hogyha nem élveznénk ezt a piacot? Hát a mi külkereskedelmünk sokkal inkább ráutalt az Európai Unióra, mint például az Egyesült Királyságé. Noha az is egyébként méretéhez képest egy viszonylag magas szerkezeti nyitottságú gazdaság. Nem sorolom, tehát hogy nincs is értelme azon gondolkozni, hogy lenne bármi ráció egy ilyen kilépésben. Ezért bizakodhatunk abban, hogy ahogy ön is említette, hogy kicsit alaptalanul jelennek meg időről időre ezek a hugszitos gondolatok, hogy reméljük, hogy tényleg alaptalanak bizonyulnak. Illetve amit én a cikkben fontosnak tartottam jelezni, hogy a nem eurozóna tag, Európai Unió tag országok közül Magyarországon a legmagasabb az euró bevezetésének a támogatottsága, cseheknél a legalacsonyabb, erre írtam azt kicsit cinikusan, hogy valószínűleg azért, mert nem ők állnak csehül. hozzáteszem, a cseh gazdaság se a legjobb formáját futja, de ez egy picit stabilabb, mint a magyar. Elég a valuta árfolyamunkon keresztül rápillantani, mondjuk az utóbbi napok nagy szenzációja volt a történelmi magasságú zlotyi kuf árfolyam. Tehát visszatérve, szerintem nincs mögötte racionalitás, politikailag sem egy egyszerű dolog, és ha megtörténne, akkor is ugye egy érdekes kérdés, hogy olyan szinten vagyunk integrálódva, és megint csak lényegesen magasabb szinten az európai gazdaságba, mint a britek, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ez a nyilvánvaló veszteségein túlmenően inkább formalitás lenne, hiszen a legnagyobb beruházók azok az Európai Unióból érkeznek. Nagyon sok beruházó, ha nem onnan érkezik, az Európai Unió miatt érkezik. Hát akkumulátorgyárak se véletlenül készülnek Magyarországon. Az, hogy mi a kínai rezon ebbe, az fekete-fehér, az nem egyértelmű, hogy mi a magyar rezon. Tehát, hogy azért nekünk ez az EU-s, ha úgy tetszik, útlevél, ez egy nagyon-nagyon fontos passzos a zsebünkben. Nincs még egy ilyen fontos passzos a zsebünkben.
Nyissuk egy kicsit tovább a beszélgetést nemzetközi irányba. Ugye idén nagyon sok globális politikai esemény van még hátra, ugye lesz európai parlamenti választás, lesz amerikai elnök választás, illetve kinéz még egy brit választás is. Ön kifejezetten Magyarország helyzete tekintetében ugye világban milyen jelentőséget tulajdonít ezeknek az eseményeknek?
Minden választásnak szerintem nagyon nagy jelentősége van, és van valamilyen kisebb-nagyobb hatása Magyarországra. Ezeknek a hatásoknak a felsorolása is, a számszerűsítése is nagyon absztrakt, úgyhogy ezzel én nem próbálkoznék. Nyilván a számunkra legfontosabb, és a legközelebbi az Európai Uniós választások. Ennek azt gondolom, hogy napi szinten fogjuk látni a politikai kommunikációban a hatásait, tehát már önmagában a nyugalmunk megzavarására alkalmas időszaknak nézzünk elébe, bár már nagyon edzettek vagyunk. És hát nem semleges az amerikai választás sem, annál is inkább, mert hosszas, kemény munkával sikerült elérnünk, hogy nagyon rosszak mind a külpolitikai, mind a gazdasági kapcsolataink az Egyesült Államokkal, ami nem szerencsés, hiszen azért továbbra is a világ, és még jó ideig a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, akivel jó együttműködés folytató országok, nézzünk Mexikóra mondjuk, de nézhetünk Kínára, hogyha nem lenne ez a nagyhatalmi versengés, gyakorlatilag a szegény sorból való kiemelkedést részben, vagy nagy részben annak köszönhetik, hogy milyen gazdasági kapcsolatokat ápoltak az Egyesült Államokkal. Tehát itt szerintem óriási tartalékok lehetnének, hogyha ez a viszony javulna, és nyilván ezt azért mondom, mert tudva levő, hogy a magyar kormány nagy téteket rakott a rulett asztalra, arra a helyre, ahol az a név van fölírva, hogy Trump, és ez eddig nem jött be, kérdés, hogyha bejön, és ez most nem tűnik valószínűtlennek, akkor ez hozhat változást ebben a viszonyban. A felszínen valószínűleg tud látványos dolgokat eredményezni. A politika, külpolitika és főleg a gazdaság napi működése az azért egy picit lassabban őröl, tehát nem valószínű, hogy egy éven belül mondjuk a kettős adóztatás rossz szóló egyezményt újra tárgyalnánk, és visszatérne az eredeti állapot, hogy csak egy friss problémát mondjak, de hát hosszan sorolhatnám az egyéb problémákat. Tehát lenne mit megoldani.
Ugye már említette futólag az amerikai-kínai viszonyt, nemrég a Concord podcastjében viszonylag hosszan foglalkoztak a kínai gazdasággal. Ön is osztja azokat a vélekedéseket, hogy Kína nem fog visszatérni a korábbi növekedési pályájára, és ez Magyarország szempontjából milyen hír, amikor igazából pont azt látjuk, hogy a kínai-magyar gazdasági viszonynak a felfuttatásán dolgozik a kormányzat?
Tehát az fixun fertig, hogy az a gazdasági növekedés Kínában, ami az elmúlt 30 évben volt, az nem lesz, annak vége van. És a legjobb, ha ezt mindenki elfogadja. Az, hogy milyen növekedés lesz, az a bizonytalanabb kérdés. A másik, és szorosan ezzel összefüggő, hogy milyen gazdasági modellben fog megvalósulni az a gazdasági növekedés. Tudjuk, nem csak az eddigi növekedés nem lesz, de az eddigi gazdasági modell sem működik ebben a formájában tovább. Hogy csak egyetlen egy dolgot emeljek ki a tényezők hosszú sorából, amiről mi is beszéltünk a Concord podcastban, a világ legnagyobb uniform eszköz piaca, tehát ahol be lehet fektetni, az a kínai lakás ingatlan piac, 60 ezer milliárd dollárnyi felépített lakásingatlanról beszélünk, ebből 10-12 ezer milliárd dollárnyi, tehát közel az ötöde, az üresen áll. Na most ez nekem azt mondja, hogy nagyon sok új lakás felépítésére se igény, se a finanszírozás tekintve nagyon lehetőség nincs, tehát bármilyen gazdaságpolitika, ami ezt próbálná tovább erőltetni, az halálra ítélt. És nagyon súlyos globális következményei lesznek, ezt most már jól látjuk, hogy Kínában bármilyen kicsi változás azonnal érezhető mindenhol a világon. Az a nagy kérdés, hogy mit lehet ehelyett csinálni. Körbe lehet betonozni Kína partjait, ugye kis túlzással Japán próbálkozott ezzel a 90-es években, értelmetlen. Tehát további improduktív beruházásokkal elérni átmeneti gazdasági növekedést, aminek utána a negatív következményei gazdasági visszaesést hoznak, ceteris paribus, az a teljes ostobaság, ne továbbja. Nyilván nagy a csábítása politikai szempontból, hiszen mindig az adott problémát kell megoldani, a jövő évit majd jövőre megoldjuk. Tehát szerintem a reflex az valószínűleg egyenre az sajnálatos módon a kínai gazdaságpolitikában, hogy hát hogyha nem tudunk a lakás vonalon, és egyéb, itt nem csak a lakásról beszélünk, tehát nagyon súlyos problémák vannak egyéb ingatlan beruházások területén is. Tehát, hogyha ez nem megy, akkor keressünk egy másik területet a gazdaságba, és akkor oda öntsünk be végtelen mennyiségű pénzt, és messze a szükségesnél nagyobb kapacitásokat hozzunk létre. 10 évvel ezelőtt a sláger az a napelem volt. A kínaiak ráálltak, és tönkrevágták az egész piacot. A következő szerintem, és erre nagy pénzbe fogadnék, az az akkumulátor bizniszhez kapcsolódik, illetve az elektromobilitáshoz. És minden lehetősége megvan, és úgy tűnik, hogy ki is akarja használni Kínának ahhoz, hogy tönkrevágja ezt a piacot is. És nyilván pár évig ez a fajta beruházási fellendülés azt a látszatot fogja tudni kelteni, hogy nincs nagy gond a kínai gazdaságban. Jelentem alásan, óriási gond van a kínai gazdaságban. Mondok erre egy példát, megint csak a saját szakmámnál maradva. A japán tőzsdeindex 34 év után újra elérte azt a szintjét, ami akkor volt, amikor én a közgazdasági egyetemre jártam 1988-9 környékén. 34 év. És egy messze kisebb gazdaságról beszélünk, mint Kína. Egy messze kisebb problémáról beszélünk, mint Kína. Ugye ez az index azt jelzi, hogy több mint 3 évtizednek kellett eltelni, hogy Japán kiheverje ugyanazt a mérlegválságot, tehát azt a túlberuházás és improduktív túlberuházási hullámot, mint amin Kína is átment nagyon hasonló módon az elmúlt évtizedekben. Tehát itt nem lesz quick fix, ugye ez erről már magyar gazdaság kapcsán is beszéltünk, hát egy ekkora gazdaságnál még kevésbé van quick fix. Az a nagy kérdés, hogy, és ez elsősorban politikai, és csak utána gazdaság irányítási kérdés, hogy azt a fajta gazdasági modellváltást meg tudja elépni Kína, hogy csökkenjen a beruházások szerepe, csökkenjen az export szerepe, amivel összefüggésben csökkenjen a megtakarítási ráta, amely nagyjából a duplája a fejlett országoknak, és még a japánénál is lényegesen magasabb, és még annál is lényegesen magasabb, ahol Japán volt 3 évtizeddel ezelőtt, és amely az alapvető gátja a lakossági fogyasztás, a belső fogyasztás szerep növekedésének, ami hozhatna valóban, tehát nem csak látszólagosan, egy komoly változást a GDP termelésében, GDP fogyasztásában és a GDP növekedésében. Ez se fog megtörténni egyik pillanatra a másikra, sőt, ahogy én ezt most elnézem, nem a mi életünkbe fog megtörténni, tehát még sok hibát kell elkövetni, mire rájönnek, hogy sajnos nincs más út. Másoknak se volt más út.
De akkor végülis a következő években abban a szempontból Magyarország tekintetében szerencsénk lehet, hogyha azt prognosztizálja, hogy pont az akkumulátorgyártással fogják legyőzni a világot. Erre a hullámra mi itt lokálisan felülhetünk?
Hát úgy tűnik, hogy fel akarunk ülni, az a kérdés, hogy ez jó-e nekünk. Ugye a legfontosabb termelési tényezői az akkumulátor biznisznek az nyilván a munkaerő, ezünk nincs. A másik az az energia, ez sincs, ráadásul az energián belül különösen az elektromos árammal való ellátás egy súlyos probléma, nem csak abból a szempontból, hogy importálnunk kell, hanem abból a szempontból is, hogy a hálózatunk így is a szétesés határán van, hiszen 300 000 háztartásnak a háztetején ott vannak a kis mini naperőműveink, és már nem tudunk újakat bekapcsolni, illetve akiket behűítettünk, azokat meg ugye, hogyha ez nem lenne egy nagyon komoly morális és politikai probléma, akkor legszívesebben jó részüket lekapcsolnánk a hálózatról. Na most ebbe érkezik meg mamutként a kínai akkumulátor beruházások sora, ami főleg ugye Kelet-Magyarországon egy nagyon jelentős az ottani elektromos hálózatot, illetve az ottani elektromos árammal való ellátást meg fogja feszíteni a következő években. Vízünk elvileg van, hiszen van alattunk egy hatalmas medence, a Pannon medence, és ez termálvíz, tehát ha már, akkor inkább talán energia szempontból kéne használni, nem csak gyógyfürdők és élményfürdőkben, és különösen nem akkumulátorgyárak vízellátására. Tehát vízünk van, csak az nem mindegy, hogy ebből mennyit tudunk úgy kivenni, hogy az ne okozzon problémákat, illetve hogy a működésünk során a talajba jutó vizet szennyező anyagok ne okozzanak olyan problémákat, amelyek már a meglévő akkumulátorgyárak környékén mérhető mérgezést okoznak, már a munkavállalók vérébe is kimutatható módon, és még csak az elején vagyunk a folyamatnak. A másik, hogy az elmúlt egy évben több ezer mikrorengést regisztráltak kelet-magyarországi medencében, amelyek valószínűleg, erre ma még nincs tudományos bizonyíték, összefüggésben állnak a már most zajló réteg munkálatokkal, amelyek a töredékét jelentik annak, amire szükség lenne. És továbbá nincsenek fémeink, amik szükségesek ehhez. Na most én a közgazdaságtanból kevés dologra mondanám azt, hogy az csukott szemmel igaz, és hát minden csak a kontextusában egyáltalán vizsgálható, de hogyha a legfontosabb termelési tényezők egyikével sem rendelkezünk, akkor nem biztos, hogy ez a számunkra üdvözítő út. És hát nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a környezet terhelése ennek a projektsorozatnak az felmérhetetlen, és nyilván nem pozitív. És végül azt is érdemes nézni, hogy ha majd a termékek is létrejönnek, hiszen most még csak a gyárak építéséről, majd az új beruházások esetében, addigra vajon ez a dolog milyen pozícióban lesz a világpiacon? Hát az egyik gyanunk az az, hogy ami a napelemekkel történt, valami hasonló történhet az elem- és akkumulátorgyártásnál, hogy commodity-vé válik, és összeomlik a piaca, és összeomlik az a nyereség és jövedelmezőség, amit el lehet érni, hát az bizony nem egy túl jó hír. Még úgy is, egyébként ennek a jövedelmezőségnek Magyarország egy icipici kis frakcióját fogja élvezni, nyilván a beruházó vállalat fogja élvezni, és a beruházó ország a nagy részét.
Még két témáról szeretnék beszélni, ugye Kína kapcsán említett olyan problémákat, amiket esetleg még nem látunk, tehát amik így el vannak fedve. Hogyha az Egyesült Államokra nézünk, akkor Michael Hartnett, a Bank of America elemzője alkotta meg tavaly ezt a Magnificent Seven kifejezést, ami most nagyjából ugye 7 céget ír, sőt pontosan 7 céget ír le, ugye ezek húzzák az amerikai részvénypiacokat. Ez mennyire fedhet el az amerikai gazdasággal kapcsolatban problémákat?
Hát először is már a 7 sem 7. A napokban Moró Tamás kollégám hívta fel a figyelmünket, hogy a Magnificent Seven elnevezés, ugye az egy amerikai filmre való hivatkozás, ahol 4-en a 7-ből meghalnak. És hát most úgy nézem, hogy 3-an úgy néz ki, hogy elég válságos állapotban, legalábbis a részvényárfolyamokat nézve, a Tesla, Apple és a Google, és a találós kérdés, hogy ki lesz a negyedik, biztos, hogy lesz. Hát érdemes nézni akár a tegnapi árfolyam mozgásokat, ami egyrészt igazolta, hogy a már kiesőben lévő 3 az elég komoly problémákkal küzd. Ezek egy részéről egyébként lehetett tudni, tehát hogy ez nem annyira meglepő. A kérdés az az, hogy ahogy gyengül a 7, az a több még megmaradóakra, a maradék gyakorlatilag 3-ra, hogyha még valaki kiesik, milyen hatással lesz, valószínűleg nem jó hatással, és hogyha ezek elgyengülnek, az hogyan hat a piac fennmaradó részére. És nagyon nehéz megmondani, nyilván ezekben akkora befektetői tőke áll most a jelenlegi árfolyamokon, hogy minden jelentősebb esés, vagy amíg megtartható nyereség realizása és emiatti likvidáció, az bizony hozhat egy az egész piacot, és azon keresztül azt gondolom az egész világot érintő sokot. Ráadásul elég magasra mentek az árfolyamok, tehát azt sem mondhatjuk, hogy gazdaságilag nem indokolt, teljesen indokolt gazdaságilag, és amivel nem azt mondom, hogy ez egy ugyanolyan buborék, mint valamelyik az elmúlt évtizedekből, évszázadokból, de azt sem mondhatnánk, hogy bármelyik papír, és itt nem csak a hétre gondolok, hanem a piacok, vagy a piacon lévő papírok nagy részére üvöltően olcsó lenne. Ez a kép persze nem ugyanaz, mint ami az amerikai gazdaság képe. Tehát az amerikai gazdaság minden várakozással szemben nincs recesszióban, miközben egy nagyon jelentős dezinflációs folyamat, gyors és hatékony dezinflációs folyamaton van túl. Ez nem azt jelenti, hogy nem eshet, valószínűleg nem komoly, de egy enyhébb recesszióba akár még idén. Ugye itt a munkaerőpiaci folyamatok meghatározóak, hova tud emelkedni a munkanélküliség szintje, azelőtt hogyan változik az átmeneti állományban lévő dolgozók száma, illetve a munkabérek alakulása. Hát itt gyakorlatilag minden héten van egy izgalmas adat, amit érdemes figyelni. Nincs értelme szerintem olyan becslésekbe és próbálkozásokba bocsátkozni, akkor mondjuk meg, hogy 8 hónap múlva mekkora lesz a hónapról hónapra, negyedévről negyedévre, vagy év per év GDP és egyéb számok alakulása. Azt kell látni, hogy egy ilyen jelentős dezinflációs folyamatnak természetszerű következménye egy nagyon jelentős gazdasági lassulás, ami tulajdonképpen nem következett be, abszolút logikus következménye egy enyhe recesszió, és nem annyira szükségszerű, de nem elképzelhetetlen következménye egy akár komolyabb válság is, és ez nem csak Amerikát érinti, hiszen hasonló folyamatok zajlanak Európában és más térségekben. Úgyhogy a tőkepiacokról és a gazdaság viszonyáról szerintem egy ilyen adás keretein belül nagyjából ennyit lehet elmondani, és hát a következő napok azok izgalmasak lesznek, mert mind a befektetői momentum, mind az árfolyam emelkedés, mind pedig a szezonalitása a tőkepiacoknak azért azt mondja, hogy tavasszal szokott lenni még ennél enyhébb helyzetekben is korrekció. A tegnapi nap is, meg az elmúlt napok már küldtek jelzéseket, úgyhogy érdemes az öveket becsatolni, és a kezeket a különböző eladási vagy vételi gombokon tartani, azt szerint, hogy alakulnak az árfolyamok.
Ez tulajdonképpen rá is vezetett az utolsó kérdésemre, hogy akkor ez a típusú korrekció lehet a következő ilyen nagy negatív gazdasági esemény a világban, vagy ön szerint inkább egy ilyen előre nem látható esemény fogja behúzni a kéziféket? Tehát, hogy most már ez így, amit leírt, ugye ez így körvonalazódik, hogy ettől kell a legjobban félni egy ilyen típusú korrekciótól?
Hát sajnos a apátiában figyeli a világ, hogy most már két Európához közeleső térségben háború zajlik, ami azért szomorú, mert hogy kezdjük elfogadni, hogy ez természetes, nyilván nem az, és súlyos tragédiákról beszélünk, és nem is látjuk a végét, de a gazdaságok és a tőkepiacok gyakorlatilag úgy tűnik, hogy már rezisztensé váltak erre, miközben egyébként az egyik, amivel kezdeném, az, hogy a geopolitikai kockázatok. A másik, hogyha közelebb vezünk a tőkepiacokhoz, pénzpiacokhoz, nagyon jelentős short állomány épült föl a japán jennel szemben, nagyot is gyengült a japán jen. Hogyha valaki, mint én, negyedik évtizede üldögél a kompjúter és a Bloomberg terminál mögött, tehát végignézte ezt a négy évtizedet, sőt, diákként én már ugye a 80-as években nagyon aktívan foglalkoztam ezzel. Azt tudja, hogy a jenben, ha nagy mozgások vannak, azok általában nincsenek nagyon messze a világpiaci nagy mozgásoktól, aminek sok oka van. Tehát ezt én mindenképp érdemesnek tartom figyelni. Ha a jen egy jelentős erősödésen menne át, és ez egy nagy kérdés, hogy ehhez egyébként a japán gazdaságpolitika mit szólna, az újra erősödő infláció Japánban, ami ugye az elmúlt 30 évben nem volt egy jellemző probléma, az biztos, hogy foglalkoztatja ott a pénzügyminisztérium és a jegybank munkatársait is. A másik oldalról viszont a versenyképesség szempontjából nem lenne célszerű, mint hogy az sem célszerű, hogy egy átmeneti inflációs nyomás után újra egy inkább deflációs legyen, amit például Svájcban lehet, hogy fogunk látni kibontakozni a következő hónapokban. Tehát nincsenek könnyű helyzetben a japán döntéshozók sem, és hát van, amikor nem az ő döntésüktől függ, hogy, vagy nem csak az ővéktől függ, bár ők nagy maherek egyébként, erről bárki, aki a pályánben sokat trédel, és régóta annak vannak sztoriai. Sok nagy híres hedge fund menedzser vette a nyugdíj iránti irányt japán jennel kapcsolatos veszteségek miatt. Tehát, hogy ők nagyon nagy maherek a piacon, de van, amikor nincs értelme szembe menni a piaci erővel, főleg, hogyha egyébként az a gazdaságpolitikai türelmesebb célokat lehet, hogy jól szolgálja, vagy jól kezelhető. És akkor visszatérve a kérdésre, hogy nyilván a legnyilvánvalóbb tényezője bármilyen globális kockázatnak piaci szempontból az, hogyha van egy jelentős gyors átárazódás a piacokon. Ebbe természetesen a legkitettebb cégek azok, amelyek a legtöbb figyelmet kapták az elmúlt időszakban. Mint látjuk, már három az kezd letérdelni. Hát azért egy Tesla 27% körül itt, ha nem többet esett az elmúlt nem egészen 2,5 hónapban, azért az mozgás, még a Teslánál is komoly mozgás. Tehát itt ez mutatja, hogy milyen amplitúdóval tudnak kilengeni ezek az árfolyamok, és ennek akkor van hatása mindenre. Az egy érdekes kérdés, hogy tud-e olyan történni, hogy a nagyon felkapott papírokban van egy visszahúzódás, és az innen kimenő pénz, az körülnéz, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a piac fennmaradó részén nagyon sok jó lehetőség van. A gyógyszeripar évek óta szerintem egy izgalmas és sok pontján alul értékelt ágazat. Hát ha csak azt megnézzük, hogy mi történt a fogyókúrás eredetileg cukorgyógyszernek induló cégek körül, ugye a Novo Nordisk és az Eli Lilly árfolyamát nézzük, ahol egy év alatt mondjuk duplázódásról simán tudtunk beszélni, de pár év alatt 5-6-szoros, 7-szeres növekedésről, ami hát jó lenne, ha mindig lenne, de nem szokott lenni, tehát ez egy nagyon kirívó dolog. És azért vannak más terápiás területek, hát gondoljunk csak a daganatos betegségekre, szív- és érrendszeri, amelyek a legtöbb áldozatot szedik sajnos a világon, hogy itt is azért remélhető, hogy komoly áttörések. Nyilván ez az egész fogyókúra, túlsúly kérdés, ez egy epidémia a világon, tehát nem véletlenül kap ilyen nagy figyelmet. Másrészt mindenki számára kézzelfogható. Ugye azzal kevesebbet foglalkozunk napi szinten, hogy a szívünk épp hogy működik, hát az el kéne menni és elvégezni a vizsgálatokat. Van, aki az egész életében nem megy el, aztán csodálkozik, hogy mi történt. Azért a mérlegre minden nap föl lehet állni. A tükörben minden nap belenézzünk, aztán sajnálkozva állapítjuk meg, hogy hát ugyan semmit nem tettünk, de ma se folytunk. Úgyhogy ezért más egy picit ez a terápiás terület, de szerintem nagyon sok fontos terápiás terület van. A biotech részvények jóval a mostani esetleges bekövetkező digitális vagy informatikai részvény árfolyam zuhanás előtt már sokat tudnék mondani, 80-90%-os árfolyamesést. Emögött nagyon jó cégek vannak. Csak nem találták meg azt a megoldást, ami utána klinikailag is használható eljárás mondjuk egy daganatos megbetegedésre. És egyre több olyan cégről beszéltünk, ami nagyon ritka, de sajnos azokat, akiket érint, nagyon halálos megbetegedéseket okoz. Úgyhogy a biotech szektor szerintem nagyon-nagyon sok figyelmet kellene kapjon, nem azért, mert olcsó, hanem azért, mert az életünkről van szó. Tehát én például személyesen fektetek be biotech cégekbe, és úgy vagyok vele, hogyha a pénz egy részét akár elvesztem, az se zavar, mert legalább valami olyanhoz járulok hozzá, ami szerintem mindannyiunk számára nagyon fontos. Az energetikai szektorban én látok komoly lehetőségeket. Egyrészt nagyon visszaesett az árfolyamait tekintve a zöld átmenethez kapcsolató sok cég, sőt alszektornak az értékelése, és bizony a hagyományos cégek jelentős része olcsó. Egyszerűen cash flow alapon, osztalékhozam alapon, árfolyam értékeltség alapján nézve nem ért véget az olajkorszak, zajlik egy zöld átmenet, ebben a hagyományos energiacégek a legnagyobb játékosok minden ellenkező híresztelés ellenére. Nagyon jó lenne, hogyha kitartóan végeznék is a zöld átmeneten és a munkájukat, miközben biztosítják a hagyományos forrásokból való energiaellátást. Tehát itt is, ha azt mondhatom, akkor nem csak profit érdekei kell legyenek az emberiségnek, hanem a stabil energiaellátás szegénységből való kijutás, hiszen itt a fejlődő országoknál azért ez fontosabb kérdés ma, mint az, hogy az európai városoknak mennyire szennyezett a levegője. Tehát itt is azért az emberiség egészét érintő fontos nagy megatrendekről beszélünk, és ez milyen jó, hogyha esetleg pozitív megatrendek azok azzal párosíthatók, hogy megtakarítók megtakarításai pedig reál értéken nőnek.
Tehát akkor így szintézisként keletre nagyon figyelni kell, abban bíznunk kell, nem csak humanitárius, hanem gazdasági szempontból is, hogy a geopolitikai kockázatok azok nem eszkalálódnak se a Közel-Keleten, se Ukrajna tekintetében, és a hagyományos tőkepiacokon pedig bíznunk kell abban a józanságban, hogyha korrigálódnak is ezek a nagy sztárrészvények, vagy elmúlt időszak sztárrészvényeinek az árfolyamai, akkor a pénz azért megtalálja a helyét.
Hát ez egy jó összefoglaló.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt a műsorban, a Checklist mai adásában. Jaksi György közgazdász, a Concord alapítója, igazgatósági elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a meghívást.
És ez volt a Portfolio Checklist hétvégi különkiadása. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő, én Forrás Dávid voltam. Új, hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!